Kedves hallgatók, az idei rövid sorozatunkban, mert minden évben az őszi sorozatunk 6 részből áll, a januárban elkezdődő sorozatunk pedig 10 részből, a szeretet himnuszával szeretnénk foglalkozni. Talán nem kell okát adnom, hogy miért. Nem akarok olyan sommás megállapításokat tenni, hogy sok minden dologra van égető szükségünk, de a legégetőbb szükség talán a megértésre és a szeretetre való szükséglet, ami a mai világból egyre inkább hiányzik. De nem magam teszem ezt a megállapítást, hanem a Bibliában van egy profécia. Hóseás könyve 4. fejezet 1. versében olvasható. Hóseás a kisprofétai iratok között szerepel, és a könyvében nagyon sok úgynevezett pillanatkép profécia foglal helyet a földi történelemnek az előrehaladásáról, és ennek keretében hangzik el ez a nagyon rövid kijelentés, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. Tehát, hogy ami hiányzik a földi történelemből, ahogy halad előre a történelmünk, az tulajdonképpen az igazság és a szeretet, és erre figyeljünk fel, hogy együtt a kettőt említi. Ez is nyilvánvalóvá teszi, hogy a Biblia nem ismer olyan szeretetet, ami igazság nélkül érvényesülne, mert az nem igazi szeretet. De nem ismer olyan igazságot sem, amely szeretet nélkül jelenik meg, mert ez nem igazi igazság. És mindaz, hogy nincs igazság és szeretet a Földön, az egy valamire vezethető vissza, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Ez mintegy az egész sorozatunknak a nyitó Biblia verse is lehetne, és mielőtt rátérnék a szeretet himnuszára, szeretnék figyelmükbe ajánlani néhány könyvet, ezt a három könyvet különben fel is írtam a táblára. 1984-ben, tehát másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg először Erich Frommnak a Szeretet művészete című könyve, majd miután ezt példátlan gyorsasággal elkapkodták, a második évben, 85-ben már a második kiadás látott napvilágot, és ha jól számolom, akkor több mint fél tucat kiadás jelent meg napjainkig, különböző kiadóknál és kiadványokban. A szerző zsidó származású amerikai pszichológus és szociológus 1956-ban írta ezt a könyvét, és a nyugati könyvvilágnak egyik sikerkönyve lett. Magyarországon is példátlan ez, hogy egy könyvből 6-7-szer kell kiadást előkészíteni másfél évtized alatt. Hadd tegyem hozzá, hogy Erich Fromm egyáltalán nem a Biblia felől nézi a kérdést, bár bibliai példákat említ, Jónás könyvét például, vagy más egyéb történeteket. A kiinduló pontja teljesen a szekularizált ember gondolkodása, és a végkövetkeztetése is inkább a keleti misztikák felé hajlik, mint sem a Biblia felé, de ennek ellenére azért ajánlom a könyvet, és szeretném majd az előadást is ennek a könyvnek a kérdés felvetésével kezdeni, mert nagyon sok hasznosítható jó megfigyelést és meglátást tartalmaz. Vagy ha valaki a szeretetről gondolkozik és komolyan gondolkozik, mint ő is teszi, akkor nem tudja kikerülni azokat a kérdéseket és válaszokat sem, amelyeket a Biblia felvet. A 90-es évek elején egy nagyon szűkkörű református kiadványként jelent meg Els Nannennak, ez egy skandináv szerző, Pszichológia mérlegen című könyve, amely ezt a könyvet, tehát többek között Erich Frommnak a Szeretet művészete könyvét is bírálat tárgyává teszi, és élesen bírálja. A bírálatban nagyon sok igazság van, ami annyit jelent, hogy a mai pszichológiát, vagy szociopszichológiát nagyon sok bírálat érheti és joggal. A szerző néha túlmegy a mértéken, de ennek ellenére ezt is ajánlhatom önöknek, ha valaki könyvtárakból be tudja szerezni, érdemes ezt is elolvasni. Az egyedüli tárgya nem egyedül ugye Erich Fromm könyve, hanem az egész mai pszichológiát bírálja. A tavalyi évben jelent meg Sós Attilának a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyve, ezt mintegy az előadás sorozatunk kísérő anyagának is szánom a saját kiadásunkban, tehát a Bibliaiskolák közössége kiadásában, amely a címével is jelzetten szintén válasz Erich Frommnak a könyvére, ismerteti is a könyvet, aki nem tud Erich Fromm könyvéhez hozzájutni, ajánlom például a rövid összefoglalást a könyv elején, és a szeretet himnusza alapján levezeti azt, ami Fromm könyvéből hiányzik. Tudnék, Fromm könyvének egyik megdöbbentő hiányossága, hogy beszél arról, hogy mennyire meg kellene tanulni az embereknek a szeretetet, azzal ellentétben, hogy az emberek általában a szeretetről úgy vélekednek, hogy hát az jön, meg hát azt nem kell tanulni, mert hát szeretetre születtünk, és a szeretet az úgy jön magától, de bizonyítja Erich Fromm, hogy a szeretetet igenis tanulni kell, a szeretet igenis művészet. Ha valaki művész akar lenni, annak fegyelmet is kell tanulnia, önuralmat is kell tanulnia, türelmet is kell tanulnia, a koncentráló képessége is meg kell, hogy legyen. Ez vitathatatlan előny Erich Fromm könyvében, az viszont nagyon nagy hátrány, hogy nem elemezi azt, hogy a Bibliában van egy rendkívüli részlet, és ez az első Korintus levél 13. fejezete, amely a szeretetnek az egész világ irodalomban a legmélyebb bemutatását adja. Ez a könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni, a szeretet művészetének minden egyes szaván átmegy. Tehát külön fejezetek vannak arról, hogy a szeretet nem gerjed haragra, vagy nem rója fel a gonosz. Ezek mind külön fejezett tárgyai, nagyon nagy irodalmat is mozgósít. Egyébként a főiskolának, a Sola Scriptura főiskolának egyik vizsgadolgozata volt, egyik sikeres vizsgadolgozata, azért is jelenhetett meg könyvben. Tehát ennyit szeretnék előzetesen mondani, hogy irodalom is a rendelkezésünkre áll, és nagyon örülnék, ha az elkövetkezendő 2,5 hónap alatt egy-egy könyvet, legalább az első és utolsó könyvet, mondom a másodikhoz nagyon nehéz hozzáférni, a kedves hallgatók el is olvasnák. Hogy a tárgyunkra térjek, az első Korintusi levél 13. fejezetére, amelyről I. és Gyula 70-es években, amikor még a Bibliáról ugye nem volt divat vagy tanásos magasztaló kijelentéseket mondani, I. és azt mondta, hogy a szeretet himnuszánál szebbet és jobbat azóta sem tud a világirodalom, a világköltészet mondani. Ez mindenek fölötti igazság. A szeretet himnuszal valami olyan bámulatos költői csoda, de nem olyan értelemben költői csoda, hogy nagyon szép szavak vannak benne, aztán ki tudja, hogy ezekből mennyi megvalósítható, hanem olyan értelemben csoda, hogy mélységesen ragadja meg először azt, ami nem szeretett. Ezzel kezdődik a szeretet himnusz, ami nem szeretett, és ez érdekes módon ezzel kezdődik ez a himnusz, hogy ami nem szeretett. Utána azzal folytatódik, hogy mit nem tesz a szeretet, mit nem cselekszik a szeretet, és befejeződik azzal, hogy mi a szeretet. Maga ez a szerkezet is önmagában is figyelemre méltó, és érdemes megjegyezni ezt a hármas tagolást, hogy először arról beszél, hogy mi nem a szeretet, és először azért kell erről beszélni, mert a világunkban nagyon sok hamis szeretetforma van. Nagyon sok pótlék szeretet létezik. És nagyon sok ember egész életében abban vergődik, hogy a szeretetnek a hamis formáit gyakorolja. Ezért rögtön a szeretet himnusza elején ezzel az elhárítással kezdi Pál apostol, hogy mi nem a szeretet. Utána azzal folytatja, hogyha majd rájövünk arra, hogy mi az igazi szeretet, az viszont mit nem cselekszik, mit nem tesz, tehát megint a negatívumokkal folytatja, és közben-közben tűnik fel, hogy mi az igazi szeretet, amivel végződik majd a szeretet himnusza a csúcspontjára jutva a 8. verssel, és tulajdonképpen még a 14. fejezet első versével is, hogy kövessétek a szeretetet. Amikor kimondja a 14. fejezet első versében, hogy kövessétek a szeretetet, akkor nyilván már arra az igazi szeretetre utal, amit az embernek meg kell tanulnia, el kell sajátítania, és amelynek a gyakorlása igenis művészet. Mielőtt rátérnék tehát a szeretet himnuszára, engedjék meg, hogy nagyon röviden ismertessem Erich Frommnak a kiinduló pontját, amelyet tehát ez a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyv is összefoglal. Erich Fromm abból indul ki rögtön a könyvének az első 2-3 lapján, hogy milyen szeretett felfogások és szeretett gyakorlatok vannak közhasználatban a világunkban. Az első és nagyon elterjedt szeretett felfogás, hogy tulajdonképpen az emberek azt szeretnék és azt keresik, hogy őket szeressék az emberek. Ugye a legtöbb emberben ez él, hogy akkor beszél szeretetről, hogyha őt szeretik. És az emberek semmilyen fáradtságot nem sajnálnak azért, csak hogy valahogy kivívják ezt a szeretetet. Ugye Erich Fromm arra utal, hogy az emberi világban az emberek nagyon szeretik, hogyha őket szeretik, és szinte nemekhez kötődően is beszél arról néhány mondatban, hogy például a férfiak hogy vívják ezt ki, hogy őket szeressék. Ugye ne felejtsük el a szerző pszichológus, tehát ez pszichológizálás, de azért bizonyos pszichológizálásokban nagyon sok igazság van, úgy gondolom ebben is. Hát a férfiak arra törekednek, hogy sikeresek legyenek, sok pénzük legyen, hatalmat ragadjanak magukhoz, hogy ők imponáljanak. Tulajdonképpen azt mondja Erich Fromm, hogy a férfiak a sikert és a szeretetet állandóan összetévesztik. Ők sikeresek akarnak lenni, ők meg akarják az embereket nyerni barátaiknak, főleg a másik nemből akarnak ugye hódításokat eszközölni, hát ehhez ugye sikeresnek, jó fellépésűnek kell lenni, vonzónak kell lenni, hát ugye a vonzást a mai világban mi biztosítja, hát legfőképpen a pénz. Tehát sikeres, pénzes embernek lenni, majd így lesznek barátaim, lesznek emberek, akik szeretni fognak engemet. Azt mondja Erich Fromm, hogy a nőknek is megvan erre az eszközük, és ez pedig az, hogy ők meg vonzók szeretnének lenni. Bizonyos testi és öltözködésbeli sajátosságokkal magukra akarják felhívni a figyelmet, és a társadalomnak a széles néprétegében ezt látjuk, hogy az emberek nagyon szomjazzák a szeretetet, nagyon éhezik a szeretetet, mindenki ki akarja csikarni a szeretetet, hogy ő rá figyeljenek, ő rá felfigyeljenek, és őt valamilyen módon szeressék. Na azt mondja Erich Fromm, hogy ez bármennyire is elterjedt dolog, ennek semmi köze nincs a szeretethez. Ez önmagában is az emberi világ nyomorúságát jól példázná, hogy az emberek szeretetnek nevezik azt, aminek semmi köze nincs a szeretethez. Ez lehet így nevezni, hogy sikeresek akarnak az emberek lenni, vagy vonzók, vagy feltűnősködési mániában szenvedenek, de ennek semmi köze nincs a szeretethez, és ha valaki a valódi szeretetet akarja megtapasztalni a Földön, akkor ne így fogjon hozzá. Van egy másik válfaja is a szeretetnek, mondja Erich Fromm, hogy tudnék, az emberek úgy gondolják, hogy a szeretet, hát az egy nagyon egyszerű dolog. Hát emberek vagyunk, szeretetre születtünk, tulajdonképpen a szeretetet nem kell tanulni, a szeretet nem képesség kérdése, tárgy kérdése. Vannak szeretnivaló emberek, ezeket szeretem, vannak barátaim, hozzám közel állók, ezeket kedvelem, és az emberek ezt nevezik szeretetnek, hogy bizonyos embereket, bizonyos embercsoportot szeretünk, azért, mert jó a tárgy. Nem kell hozzá külön képesség, ezek szeretnivaló emberek, ezekkel jó együtt lenni, jó beszélgetni, jó kapcsolatot tartani. A szeretet tárgy és nem képesség kérdése, mondja a második csoportra. A harmadik csoportra azt mondja, hogy vannak emberek, akik a szeretetet egy fellobbanó érzésnek tartják, mint a szerelmesek szokták mondani, hogy valakibe beleszerettem, valami pillanatnyi, vagy legalábbis rövid idejű lángolásnak tartják, és nem pedig egy állandó, folyamatos érzésnek és tapasztalatnak. Nem azt mondják, hogy szerelmes vagyok bele, hanem azt mondják, hogy most én beleszerettem. Tulajdonképpen ez a csoport azt mondja, hogy a szeretetet, igen, a szeretet az élet sója, a szeretetet gyakorolni kell, az egy nagyon nagy érzés, a szeretet nélkül nincs élet, de ez a csoport sem jár közel a szeretethez, mert tulajdonképpen az érzékek játékának tartja, hogy az érzelmek hullámzásának. Azt mondja Erich Fromm, itt vagyunk a harmadik kategóriánál, és még mindig nem a szeretetről beszélünk, pedig az egész világ ilyenkor szerelemről meg szeretetről beszél. Tulajdonképpen ezt a harmadik csoportot még így is el lehet mondani, hogy nem annyira a tárgytól teszik az emberek függővé a szeretetet, hanem egy nagy érzéstől, és ezt a nagy érzést, ezt át kell élni az életben, de ezt mindenki iránt nem lehet átélni, a szeretetet mindenki iránt nem lehet érezni, tehát tulajdonképpen a szeretetben van valami képesség, de mindenki iránt ezt gyakorolni nem lehet. Azt mondja Erich Fromm, tehát van első csoport, hogy engem szeressenek, és akkor beszélek szeretetről, van második csoport, hogy én szeretek bizonyos embereket, mert azok érdemesek rá, és van harmadik csoport, hogy nem csak bizonyos embereket szeretnék, többeket is szeretni, ahogy tőlem telik, de hát nagy érzések nem mindenki iránt telnek ki tőlünk. És nagyon, nagyon markánsan, nagyon határozottan kezdődik a könyv, amikor leszögezi, hogy kérem, vegyük tudomásul, ez nem a szeretet. A szeretet valami olyan dolog, amit az embernek meg kellene tanulnia, de az emberek nem akarják megtanulni. A szeretetet meg kellene tanulni, a szeretetet el kellene sajátítani, a szeretet művészet, a szeretet, hogy mindenki iránt meg kell, hogy nyilatkozzék, az embernek egy elemi ösztöne, hogy ne magában legyen, hanem az emberek közösségében, és ezt a közösséget mindenkivel emberi módon ápolja, de ezt az emberek nem akarják megtanulni. Az emberek a szeretetet valami nagyon olcsó árunak tartják. és az egész életük elmegy azzal, hogy hivatkoznak a szeretetre, de nem élik a szeretetet, és azután tér ő rá arra, hogy hogyan lehetne megtanulni a szeretetet, hogy az embernek erre fegyelmezettségre van szüksége, koncentráló képességre, türelemre van szüksége. Tehát jön a pszichológus, és adja az eszközöket, adja a módszereket a szeretet megtanulásához. Sajnos itt valóban igaz a bírálat. Erich Fromm logikailag is figyelmen kívül hagyja, hogy ha kimond valamit, hogy meg kellene tanulni a szeretetet, legalább felvethetné a kérdést, hogy hát kitől lehetne megtanulni? Ha itt a Földön nincs olyan ember, aki tökéletesen szeret, kitől lehetne megtanulni? Beszélő az Isten szeretetről, beszélő a vallás keretében kifejlődő szeretetről, de rendkívül polémikusan és kritikailag, mert hiszen a vallásokban is nagyon sok félre sikerült szeretettel van az embernek dolga. Amiről nem beszél, ami a könyvének a legnagyobb hiányossága a Bibliáról, hogy a Bibliában Isten hogyan tanít a szeretetre, és főleg a szeretet himnuszában hogyan akar erre példát adni. Mondhatnám úgy is, hogy ezt a bevezető részt egy ilyen töprengő felvezetésnek szántam, és egy verssel lehetne talán ezt a részt lezárni, egy 20. századi magyar erdélyi költő versével, akinek a verse ezzel fejeződik be, hogy szeretni akarok. De a vers mondjuk arról szól, hogy mennyire bizonytalan mindenben, mennyire nem tud szeretni, mennyire nem tud a szeretet szerint élni, de legalább ott van a végső sikoly, hogy szeretni akarok, mint egy azt mondja Reményik Sándor, talán akkor leszek majd ember, hogyha igazi szeretetre leszek képes. Úgy gondolom, hogy a szeretet himnuszának az első része előtt talán hallgassuk meg most ezt a verset.
Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve 40.13. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb szomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során, őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy símogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érztelenül csináltam, hidegen. Nem szűrhettem által a szívem. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szegedszárnyként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem van abban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, és esedezem szívetlenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy világ. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szere száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet! Szeretni akarok!
Aztán nézzük meg, hogy hogyan is kezdődik a szeretet himnusza. A mai előadásnak a tárgya mindössze az első három vers. Tehát az első Korintusi levél 13. fejezetében az első három vers így hangzik. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen épp bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Megdöbbentő kezdete ez a szeretet himnuszának, mert ugye az ember nem ilyet várna egy szeretet himnusztól. De itt illendő megvizsgálni, hogy minek a keretében hangzik el a szeretet himnusza. Miért a korintusi levélben, miért nem más levelében Pál apostolnak? Ugye a korintusi gyülekezet egy nagyon nagy gyülekezet volt, és a világ egy forgalmas pontján jött létre, de ebben a gyülekezetben nagyon sok baj volt. A korintusi keresztények között olyan erkölcsi visszásságok voltak, amelyekről Pál apostol egyik másik helyén azt mondja, hogy még csak utálatos említeni is őket. Különböző férfi-nő közötti problémák, házassági problémák, bíráskodni mentek világi pogány törvényszék elé, anyagi természetű összeütközések. Tehát nagyon sok rút és nagyon förtelmes probléma ütötte fel a fejét a korintusi gyülekezetben. De az egyik legborzalmasabb dolog az volt, hogy ez a gyülekezet azonosította a kereszténységet a látványos dolgoknak a meglétével. Ilyen látványos dolog volt körükben a nyelveken szólás. A nyelveken szólásban nem tisztségem most belemenni, erről egy külön előadás hangzott el évekkel ezelőtt, amikor Pál apostol leveleit végigvettük. Erről csak röviden annyit hadd mondjak, hogy a Biblia szerint kétféle nyelveken szólás van. Ez a fogalom, hogy nyelveken szólás, pozitív értelmében annyit jelent, hogy emberek, akik nem tudnak idegen nyelveken, nagyon gyorsan megkapták ezt a képességet az evangélium hirdetés terjesztése érdekében, például az apostolok, hogy idegen nyelven hirdették az evangéliumot. De ez a nyelveken szólás dolog természetéből adódóan értelmes nyelveken, értelmes dolgot mondani, az evangéliumot hirdetni másoknak. Ez a nyelveken szólásnak a pozitív értelme, tehát Jézus tanítványai sem tanultak, nem tudom én, latin nyelvet, vagy a görögnek különböző változatait, csak Fülöp tudott ugye görögül a tanítványok közül, és a tanítványok megkapták pünköstkor ezt a képességet nyelvtanulás nélkül, a Szentlélek ajándékaként, hogy idegen nyelveken szólhassák az evangéliumot, értelmes nyelveken értelmes tanítást közvetítsenek. De van egy másik formája is a nyelveken szólásnak, és sajnos Korintusban ez fordult elő, ez kitűnik a levél 12.-14. fejezete közötti részéből, amelynek a középpontjában áll a szeretet himnusza, hogy értelmetlen nyelveken beszéltek. A maguk lelkesültségét, fölajzottságát, úgynevezett hitbeli tapasztalatait, amelyek persze nem azok voltak, csak olybá tűntek, ezek különböző nyelveken adták hírül magánéletükben is, közösségi életükben is. Pál apostol rendkívül óvatosan nyúl ehhez a témához, hogy senkit meg ne sértsen, senkit meg ne bántson, de azért, ha valaki elolvassa a 12. fejezettől a 14. fejezetig ezt a részletet az első korintusi levélben, azért ilyen kijelentésekre bukkan, hogy Pál apostol azért néhány szókapcsolatával erre utal, hogy levegőbe beszéltek. Ha valaki így közébetek megy, azt hiszi, hogy őrjöngtök, hogy megőrültök. Tehát tulajdonképpen ez a hamis nyelveken szólás, ami nem Istentől jön, ami nem értelmes megnyilatkozás, nem célja az, hogy a másik ember épüljön és eljusson a másik emberhez az evangélium, hogy az a célja, hogy mindenki lássa, hogy én mennyire hívő ember vagyok, milyen nagy élményeket élek át, és irigyeljék meg, hogy nekem milyen képességem van. Lényegileg azóta is a történelemben ez a hamis nyelveken szólás, ha felüti a fejét, ilyen módon üti fel a fejét. Ma is egyébként elterjedt az egész világon, Magyarországon is. Ezek az emberek azt akarják igazolni, akik ilyen közösségekben vannak, hogy ők az igazi közösség, ők formálnak igazi keresztény gyülekezetet, mert náluk ez a lelki ajándék megnyilatkozik, ők tudnak nyelveken szólni, az igazi egyháznak ez a legfőbb ismérve. Amikor Pál apostol fölfejti ezt a problémát, a 12. fejezet végén azt mondja, hogy igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek, és ezután tér rá a szeretet himnuszára. Tehát Pál rendkívül finoman, tapintatosan a szeretet himnusza elejébe is beleszövi azt, hogy sok minden dolog itt a Földön nagyszerűnek látszik, szeretetteljesnek látszik, semmi köze nincs a szeretethez. Ezért mondom, a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy mi nem a szeretet. Nagyon sok minden olyannak látszik, mintha ez lenne a szeretet ne továbbja, és kiderül, hogy ebben nincs szeretet. És aki így él, tulajdonképpen a szeretetet nélkülözve él. Nézzük csak ezeket a kijelentéseket sorról sorra. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Hát jobb fordítás szerint nem cimbalom, hanem cintányér, ugye, amit összeütnek, és sokszor egy kongó üres hangot ad, egy pillanatnyi élvezet, de azután semmi következménye nincsen. Miért említi ezt először? Azért, mert ahogy említettem, a korintusi gyülekezetben ez volt a legnagyobbnak tartott lelki ajándék, ha valaki úgynevezett emberi vagy angyali nyelven beszél, és azt mondja a Pál apostol, hogy ez megtörténhet úgy, hogy közben az embernek az arca az örömtől ragyog, úgy tűnik, hogy ő valami félelmetes, mély tapasztalatot él át, vagy Istennel együtt jár, de hiába beszél, hiába szól megragadó nyelven, igen, megtörténik, hogy szeretet egyáltalán nincs benne, és ebből semmi haszna, később mondja, semmi az az ember, akiben nincs szeretet, vagy semmi haszna. Itt mondjuk hasonlatot alkalmaz, hogy olyan, mint a zengő ész, vagy pengő cintány. Kedves hallgatók, hogyha most ezt a mi magunk korára és a magunk életére fordítjuk, ezt a kijelentést, úgy gondolom, hogy nem kell erőltetni a párhuzamot, hogy kimondjuk, hogy nagyon sok embert mi csap be az életben a szeretet tekintetében. Azt, hogy emberek hogyan beszélnek, emberek milyen lelkesült szavakat mondnak, milyen sok szép szót tudnak összefércelni az emberek, mennyire le tudnak venni az emberek lábukról másokat. Ugye előbb említettem, Erich Fromm mondja, hogy a férfiak hogyan akarják levenni a nőket a lábukról, és viszont. Hát ennek nem csak a gazdagság a pénz, vagy a szép ruha, vagy a vonzó külső lehet az eszköze, hanem például a mesterien megválogatott szavak, a dicséretek, a nagyotmondások, az ajnározások. Olvastam egy könyvben, hogy az emberi életben nem is attól kell félnünk, aki vádol bennünket, aki súlyosan bírál és kritizál bennünket, mert ez semmi ahhoz képest, a veszélyhez képest, amikor elkezdenek bennünket dicsérgetni. Szóval amikor az ember dicséri, amikor mézes-mázos magatartással és szavakkal közelítenek az emberhez, ott már nagyon nagy veszély van. Nem természetes. Mert az embert lehet méltányolni, az embert el lehet ismerni, amit tesz és amit cselekszik, de amikor nagy szavakat mondanak, amikor szinte angyaloknak nyelvén szólnak, hát akkor ott nagyon nagy lódítással, nagyon nagy becsapással találkozhatunk. Mindannyian ismerik az Ezópusztól és Fédrusztól származó híres mesét, minden európai költészet feldolgozza szinte ugye a holló és a róka meséjét. Ugye? Hogy a róka, amikor nagyokat mond, azért csak kicsalogatja azt a bizonyos sajtot a hollónak a szájából. Amikor olyanokat mond, amik közül semmi nem igaz a hollóra nézve, ugye milyen szép, meg milyen szép hangja van, ugye? Tehát semmi nem igaz. Ugye eszembe jut ugye a nagy magyar humoristának, talán önök is emlékeznek Romhányi Józsefre, az egyik verse, amivel meg akarta kontrázni ezt a róka és holló meséjét, és akkor írt egy ilyen bökverset, hogy a róka vak volt, a holló meg süket, kérem elnézésüket. Bár csak ilyen lenne az élet, hogy a róka vak legyen, a holló meg süket, és kérem elnézésüket, hogy most nem igazolódik az életben a nagyotmondás, a szép szavaknak a mondása. Tehát egy másik példára is hadd hivatkozzam, sokszor említettem már azt a nagyon mély gondolatot tartalmazó kínai mondást, amit szintén jó megegyezni. Nem szép az őszinte szó. Nem őszinte a szép szó. Nagyon nagy mondás. Nem szép az őszinte szó, de nem őszinte a szép szó. Amikor szép szavakkal találkozunk, amikor a lelkesültségnek, a nagyotmondásnak, a dicsérgetéseknek és a, hogy mondjam, Arany János, hogy is mondta, a szavak szalagcsokrával találkozunk. Azt mondja, sok ember földíszíti a mondandóját a szavak szalagcsokrával. És nagyon sok ember ezt ennek az ámításnak felül, és ez az ámítás, ez a hétköznapokban virulést tenyészik a hétköznapi életben, amikor valakit le akarnak venni a lábáról. De a vallás nevében is megy ez az ámítás, és itt tulajdonképpen Pál apostol nem mondja ki, egy helyen sem mondja ki a három fejezeten belül, de nagyon világosan utal valakire. Nagyon világosan céloz valakire, akire Jézus az egyik legnagyobb kijelentésében, a János evangélium a 8. fejezet 44. versében célzott. Nagyon fontos megjegyeznünk ezt a verset, mert az egyik legnagyobb leleplezés, amit a Bibliában olvashatunk, ezt Jézus mondta egy valaki szeméről, akinek a lényege a csalás. A lényege a becsapás, az ámítás, és ezt olyan fondorlatosan, olyan nagy művészi fokon teszi, én teljes mértékben el tudom fogadni a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyvnek azt a fejezetét, amely így szól, hogy a becsapás művészete. A becsapás művészete az egyik legnagyobb művészet a világon. Maga a művészet is egy kicsit ludas ebben, mert ugye minden művészi alkotása az illúzió teremtése van felépítve. Ugye a művész illúzióba akar bennünket ringatni, meg akar nyerni egy eszmének. A művészetet nagyon sokan varázslásnak tartják, illúziókeltésnek. Szokták is mondani, hogy a művészet világa más világ, mint a mi valódi világunk. De azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a művészetben érvényesül a becsapás és a varázslás. Szóval a művészetet jó célra is fel lehet használni, mert lehet a jó irányba is vinni az emberi gondolkodást, hanem az emberi életben is érvényesül a becsapás művészete, az illúziókeltés művészete, és Jézus rámutatott egy személyre, aki hazug volt a kezdet kezdetétől fogva, amióta nem állott meg az igazságban, és amióta nincs benne igazság, állandóan hazugságokkal, ámításokkal akarja az embereket rávenni arra, hogy azt kövessék, ami igaznak látszik, ami jónak látszik, ami szeretetnek látszik. Kérném szépen, ezt azért szeretném hangsúlyozni a szeretet himnuszának ezt a bevezető részét. És ezért van erről egy külön előadás, mert úgy gondolom, hogy akkor beszélhetünk komoly és felelősségteljes emberi gondolkodásról, ha emberek úgy gondolkodnak, hogy nem mindig hiszik el, ami a látszat. Figyeljük meg, az emberi gondolkodásnak egy nagyon nagy buktatója, hogy az emberek rögtön hisznek a látszatoknak, és nagyon nehezen hisznek a valóságnak. Ugye? Tehát a felszínnek, a látszatnak nagyon gyorsan hiszünk, ami utángondolást igényel, ami tovább lépés, keresés, kutatást igényelne, az annak viszont nehezen hiszünk. Jézus is mondta ezt János evangélium a 7. fejezetében, amikor egyszer a sátoros ünnepen vett részt Jeruzsálemben, így mondta Jézus, ne látszat szerint ítéljetek, igaz ítélettel ítéljetek. Ugye az emberi gondolkodásnak az egyik legnagyobb kísértése a látszat szerinti gondolkodás és a látszat szerinti ítélet, és a szeretet himnuszában Pál apostol ezt külön részletezi, mert azt mondja, hogy a szeretettel kapcsolatban is tele vagyunk látszatokkal. Azt gondoljuk, hogy aki szépen beszél, nagy élményeket ad elő, aki úgy tűnik, mintha nagyon kedves és szeretetteljes ember lenne, tulajdonképpen egy pengő érzés, egy zengő cintányér az egész, semmi hatása, semmi komoly következménye nincs a magatartásának, a fellépésének, de a látszat annyira lenyűgöz embereket, annyira megnyerő, és annyira úgy tűnik, mintha itt egy szeretetteljes magatartásról lenne szó. No, nem jut időm sok mindenről beszélni, az előadás után van beszélgetés, újra bevezettük itt, hogy egy 10 percre az előadás után vissza lehet kérdezni. Akinek van kérdése, szívesen várjuk. Menjünk a második jellegzetességre. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen épp bennem, semmi vagyok. Itt már az ember egy kicsit megrendül, és azt mondja, hogy lehetséges ilyen az életben. Lehetséges, hogy valaki ismeri a jövendőléseket, a jövőnek a titkait, a tudományokat, az életbe való mély belelátást. Ha valakinek olyan hite van, hogy hegyeket tud mozdítani, hát Jézus is nem ilyenről beszélt. Ugye ez egy jelképes beszéd, hegyeket tud mozgatni, az annyit jelent, hogy valaki előtt, amikor föltornyosulnak az akadályok meg a nehézségek, de a hitével tud előre menni és át tud jutni ezeken a nehézségeken. Tehát ennyit jelent. Na tehát ez egy óriási hitet feltételez, hiszen az ember alaptermészete az elcsüggedés, az elkedvetlenedés és a küzdelem vállalásának a hiánya. Hát ha valakiben ez megvan, hogy hegyeket mozdít ki helyikből, lehetséges, hogy ilyen emberben nincsen szeretet? Kedves hallgatók, itt egy másik jellegzetességgel találkozunk, amiről a Biblia beszél egyéb könyveiben, például Józsué könyve 9. fejezetében, Galata levél 3. fejezetében, más bibliai fejezeteket is felírhattam volna. A Biblia beszél arról, hogy bizonyos képességeket az ember elnyerhet. Ilyen például a profétálás képessége. Hát mindenki ismeri Sault, Izrael első királyát, ő is tudott profétálni. És miután eltorzult az élete, még továbbra is megmaradt ez a képessége, proféták között volt, profétált, de már szeretet nem volt benne, tehát bizonyos dolgok megmaradnak az emberben, mint képességek, de hogyha ezektől elszakad a szeretet, akár a profétálástól, akár a tudománytól, akár a hittől elszakad a szeretet, tulajdonképpen az emberi személyiség széthull, a látszatot megőrzi, és nagyon becsapós ez a látszat, de lényegileg az emberi személyiség széthasad, és semmit nem ér. Jézus, amikor beszélt erről a bizonyos első személyiségről, aki nem állott meg az igazságban, és hazugság atya lett, tulajdonképpen visszautalt Ezékiel könyve 28. fejezetére, innen vette Jézus a szavait, amikor Sátánt, mert hiszen róla van szó, Sátánt szemléltette, tulajdonképpen az egész történelemnek az egyik legnagyobb rejtélye Sátán személyisége. Miért? Mert Sátánról is ezt mondja a Szentírás. Sátán egy nagy intelligencia. Ezt mondja, egy óriási bölcsesség. Sátánról is azt mondja a Szentírás, hogy tudja előre a jövőt, bizonyos mértékig ki tudja találni, hogy mi lesz, többek között azért, mert ismeri az Isten kijelentéseit, és ő megjegyzi azokat, nem mint az emberek. Komoly tudománya van Sátánnak. Sátánnak is van ereje, de a tudománya megrontott bölcsesség, mondja Ezékiel 28. fejezete, az ereje semmire való erő, csak romboló erő. Miért? Mert Sátán azért nagy kérdés, és azért egy borzalmas talány az egész világ mindenségben, mert egy olyan lény, akinek a személyiségében, a képességeitől, az Istentől kapott hatalmas képességeitől elszakadt a legnagyobb képesség, a szeretet. Ugye, tehát a Sátánt is, hogy valahogy megértsük, ezt kell mondanunk róla a Biblia alapján, hogy óriási elme, angyalfejedelem, óriási elme, óriási tudása, bölcsessége, hatalma, ereje van. Hát miket meg tud csinálni Sátán, hogyha olyan csodákra képes, hogy az embernek eláll a lélegzete, megidéz embereket hasonmás formájában a túlvilágról, beszélnek ezek az emberek. Sámuel próféta alakja feljön a földből, ugye az enduri jósnőnél. Olyan dolgokat tud megtenni Sátán, amire azt mondjuk, hogy hát emberileg ez lehetetlenség. Micsoda hatalmas intelligencia, micsoda hatalmas erő. Igen, csak hiányzik belőle a szeretet, és szeretet nélkül a személyes élet, a személyekben adott élet tulajdonképpen semmi. Ugye a Biblia szerint a legnagyobb, a legmagasabb rendűbb élet a személyes élet. Nagyon magas rendű egy ásványnak is az élete, meg nagyon magas rendű egy növénynek az élete, egy állatnak az élete, de a legmagasabb rendű élet a személyes élet. Az angyalok élete, a mennyei fejedelemségeké, urasságoké, hogy mondja a pápostól, az emberek élete, és legfőképpen az Isten, mert az Isten a mintaképe a személyiségnek. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette meg a személlyel bíró lényeket, de a személyiségnek az összetett, csodálatos voltát, az értékét az jelzi, hogy ott összefüggésben vannak a dolgok, összekapcsolódnak a dolgok. Tehát egy olyan személyiség, ahol van bölcsesség, de nincs szeretet, az egy hasad személyiség. Az egy sátáni személyiség. Az egy démoni személyiség. Erről lehet fölismerni. A démoni személyiség nem egy bugyuta személyiség, nem egy bolond vagy egy alacsony rendű valami. A démoni vagy sátáni személyiség az, ahol nincsenek a dolgok összekapcsolva, mert neki kellett a tudás, kellett a hatalom, kellett az erő, de nem kellett az, amivel ezeket jóra tudja használni. Tehát nem kellett a szeretet. Csak ennyi a különbség Isten és a Sátán között. Istennek megvan a tudása, megvan a hatalma, megvan az ereje, de mindig szeretettel párosul, tehát mindezeket a képességeket jóra használja. Sátánnak is egy óriási nagy bölcsessége, ereje, hatalma van, de nem kell neki az a másik képesség, amivel ezt jóra tudja használni. Mert ő azt mondja, hogy nem Isten az igazi, hanem ő az igazi törvényt megtestesítő lény. Hát, hogyha van ilyen emberi magatartás, hogy látunk nagyon okos embereket, nagyon művelt embereket, bizonyos értelemben tudják a jövőt, tudományokban jártasak, még a hitükben is kitűnnek, azért gondoljuk meg, hogyha nincs ott az a hamisítatlan isteni szeretet, akkor ezek a személyiségek nem Istentől jövő emberek, hanem sátáni személyiségek. Sátán azt adja nekik, ami a lényege. Mondom, Pál apostol rendkívül tapintatosan közelít a témája felé, ez soha nem mondja ki, amit én mondtam, de az egész levél fölépítéséből tulajdonképpen az látszik, amit aztán kimond egy másik levélben, a Galata levél 3. fejezet 1. versében, amikor azt mondja, ezt elmondhatta volna a korintusiaknak is, ó balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket. Az emberi életben a látszatok és a látszatok segítségével való megigézése és szuggerálása az embereknek a legelterjedtebb dolgok közé tartozik. Ennek számos fokozata van, az egyszerű becsapástól a magasfokú szakmáig, amikor jönnek Magyarországra is a szélrózsa minden irányából ilyen igéző emberek, akik át akarják vinni az akaratukat a hallgatóságra vagy a nézőközönségre, akik úgynevezett gyógyítók, akik bizonyos erőket akarnak átáromoltatni, akik azt akarják, hogy a saját akaratuknak megfelelően cselekedjék a másik ember. Ezek mind démoni személyiségek. A szeretet himnuszának a bevezetéshez kétségtelenné teszi, ezek lehet, hogy mosolygós arccal, kiöltözve, nagy kísérettel jelennek meg a színpadon, és mondanak sok szép dolgot az egészségről, a boldog életről, a felszabadultságról, az örömről, nem tudom én még miről, és utána végzik a maguk mesterségbeli fortéjait. ezek démoni személyiségek. De hány és hány ember bedől ezeknek? Soha nem felejtem el, egyik rokonom már 80 év fölött volt, igaz, hogy beteg volt, idős volt, de azt mondta, hogy ha a mi városkánkban megjelenik egy ilyen, hát akkor éppen ilyen ukrán csodagyógyítók járták azt a vidéket, ő elmegy, ha kell, még a stadionba is, mert azért csak jó lenne találkozni egy ilyen valakivel, hát ennek csak haszna lehet, hátránya nem lehet. Hát mi hátránya van, hogyha én elmegyek egy ilyen helyre? Hát nagy nehezen sikerült lebeszélni, meg különben is eléggé magateltetlen volt, tehát hogyha az ember megtagadta, hogy nem viszi el, akkor nem tudott elmenni, de jelen esetben jobb volt, mert hogy milyen következményei lehetnek ilyennek, hogy valaki elmegy egy ilyen helyre, kérném szépen, nem szeretném a kedves hallgatókat itt rém históriákkal traktálni, de néhány ember elment már ilyen helyre, ahol a foglalkozásszerű démonizmus működött, és az emberek vagy idegösszeroppanást kaptak, vagy öngyilkosságba keveredtek később. Még lelkészek is vannak a listán, akik elmentek ilyen tanfolyamokra, és olyan súlyosan sérült személyiségek lettek, hogy maguk oltották. Aki a démoni világgal kapcsolatba akar jutni, az kapcsolatba jut. Ne felejtsük el, hogy Jézus még mit mondott el itt a démonról. Mit mondott el Sátánról. Nem csak azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban, nem csak azt mondta, hogy hazugságatja, és a hazugságait terjeszti, és a hazugságnak egy legkörmönfontabb változata, hogy szétválasztani a dolgokat, szétválasztani a tudást és szeretetet, szétválasztani a hitet és szeretetet, az igazságot és szeretetet, hanem Jézus azt is mondta ebben az igeversben, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát Sátánnak a leplezetlen törekvése, hogy az ember belülről összeroppantani, az ember belülről pusztítani, hogy az ember a pusztítás oldalára álljon, arról szerezzen tapasztalatot, és amellett törjön láncsát. Nem célom itt Sátánról se beszélni, részletesen a vetítés során ezt majd meg fogom tenni, megyek a harmadik kijelentésre. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Látjuk a fokozást. Először a beszédre utal, utána a tudományra és a hitre, most meg már a cselekedetre is. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt el kell mondanom a szeretet himnusz elején, hogy mi nem a szeretet. Mert hogy mi nem a szeretet, ez ezer formában megnyilatkozik. Például vannak emberek, akik a vagyonukat szétosztogatják. Látszatra a bőkezűségnek, a jóságnak, a segítőkésének, vagyis hát a szeretetnek a mintaképei. Vannak emberek, akik nem csak a vagyonukat osztogatják szét, még az életüket sem sajnálják. Azt mondja, testemet tűzre adom is. Miért mondja ezt egyes szám első személyben? Én úgy gondolom, hogy azért mondja mindegyiket egyes szám első személyben, mert a kísértés erre nézve fennáll minden ember életében. Ha egy ember ilyen módon akar szeretetteljes lény lenni, ha így akarja elérni a szeretet életét, elérheti, aki megidézi a démoni világot, a démoni világ segít majd neki működni. Nagyon sok ember tette ezt az életben, hogy valami nagyon kiváló jó dolgot tett, az életét sem sajnálta. El szoktam mondani itt ennél, hogy a testemet tűzre adom is, hogy például a kora kereszténységben az egyik legnagyobb kísértés ez volt. Amikor a kereszténység kezdett terjedni az első-második században, az üldözések nem tudták megállítani a kereszténység térhódítását, Sátán különböző módszerekhez nyúlt. Az egyik módszer a kegyetlen üldözés volt, hogy visszarettentse a keresztény út követésétől az embereket. De a másik módszere, akiknél ez vált be, az volt, hogy bizonyos embereket belül megközelítve felajzott, hogy keressétek azt, hogy örök időkre emléket állítsatok a neveteknek, hogy legyetek mártírok. Törekedjetek a mártíromságra. Ugye nagyon sok keresztényt meggyilkoltak, ismerjük Tertullianus híres kijelentését, hogy a keresztények vére magvetés volt, tehát ott nagyon sok vér hullott, de soha nem tanította Isten, és a Bibliában ilyen nincsen, hogy az ember keresse a halált, vagy keresse a mártíriumot. Az egyrészt úgyis eljön magától, hogyha valakire rátámadnak, és hogyha valakit a világ nem bír és kivet magából, de ezt, hogy az ember hogy elébe menjen a rossznak, vagy keresse az üldözéseket, vagy keresse a halált, hát ezt a Biblia mondjuk egészségtelen dolognak tekinti. A második századtól fogva a kereszténységben egy külön jelszó volt a mártírium keresése. Hogy tudni, ki akartak válni a többiek közül, hogy azok tartották magukat igazán nagy keresztényeknek, akik a mártíriumot keresték, akik szinte kivívták a sorsot maguk ellen, és ezért Krisztus hőseinek, Krisztus vértanúinak neveztethettek. Például az egész keresztény teológia történetre a legnagyobb hatást gyakorló ember is ilyen családból származott, és ő maga is egy ilyen fanatizmusnak a jármában élt. Érdemes megjegyezni a nevét, mert hiszen az egész félre sikerült középkori gondolkodás őtőle indult ki, ő kezdett beszélni arról, hogy talán már az életünk előtt is megvolt a lelkünk, és az a lelkünknek van preegzisztenciája, a lélek bejött ide a testbe, tehát kezdte átvenni a görög halhatatlanság kultuszt. Ő beszélt, hogy csak az igazi keresztény, aki hát tökéletesen megtartóztatja magát, ugye a legenda szerint, vagy talán valóság szerint kasztráltatta is magát, hogy ő, mint férfi, ugye ilyen erényekkel dicsekedhessék, hogy ő nem közelített ugye az asszonynéphez. Szóval ez a gondolkodó, akinek a munkabírása óriási volt, aki művek sorozatát hagyta hátra, először elítélte őt az akkor még üldözött egyház, később azonban a tanításai, amik kidobtak az ajtón, visszajöttek az ablakon, szóval érdemes ezzel a gondolkodóval foglalkozni, mert tulajdonképpen Augustinus is, Aquinoi Tamás is tőle vette az ihletet, ez a gondolkodó Origenész volt. Origenész például a mártíromság keresését odáig hajtotta, hogy az igazi kereszténynek azt tekintette, aki mindenek fölött kész a testét tűzre adni. Kérném szépen, az életben sokszor fanatizmusból történnek a dolgok, nem meggyőződésből és nem szeretetből. Nagyon sokszor emberek, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy bizonyítsák, hogy ők a szeretetnek múlhatatlan példaképét mutatták be, egyszerűen fanatizmusba tévedtek. A világtörténelemben nagyon sokszor lejátszódott az, hogy fanatikusokat tartottak hívőknek, és az igazán hívőket tartották fanatikusoknak. Ez mind a mai napig az egyik legnagyobb veszély, hogy akik fanatikusok, azokat tartják hívőknek, és akik igazán hívők, azokat megbélyegzik, hogy fanatikusok. Pál apostol figyelmeztet erre, ezért ez a háromszoros visszatérés, hogy vigyázzunk. Az életben nagyon sok minden adja a látszatát annak, hogy mi a szeretet. Amiről, ha később kiderül, hogy mégsem szeretet, akkor már késő van. Ezért mondja azt a második Tesztalonika levél a második fejezetében Pál apostol, hogy nagyon vigyázni kell, mert a hazugság minden jelével és csodáival itt van ezen a világon. Ne legyünk naívak, ne legyünk felültethetők, ne legyünk becsaphatók. Nemrég olvastam egy cikket, hát csak ki kell mondanom ezt a magyar gondolkodót, akit most az utóbbi évtizedekben nagyon ajnároznak. Van minden nemzet történelmében egy-két évtized, akkor nagyon ajnároznak bizonyos gondolkodókat. Ilyen volt például Hanvas Bélának a felfuttatása, de ilyen például Bíbó Istvánnak az ajnározása. Bíbó maga írta magáról, és a hozzá közel álló munkatársai is megjegyezték róla, hogyan is mondták, hogy a makacsul naív ember. A makacsul naív ember. Hát ettől óva a Biblia, ne legyünk makacsul naív emberek. A naívság nem érték. Gyerekkorban, hogy valaki naív, ez életkori sajátosság. De a felnőtt kornak a jellegzetessége, hogy ne higgyünk a látszatoknak, ne legyünk becsaphatak, ne legyünk naívak. Sőt, ilyet is mondtak rá, hogy a kérlelhetetlenül naív. Mint hogyha a naívság az olyan érték lenne, amihez ragaszkodni kell az embernek felnőtt korában is. Nem, ne legyünk se makacsul, se kérlelhetetlenül naív emberek. Ismerjük meg azt, hogy mit mond a Teremtőnk az életről. A Biblia mindig megbízható, és ha a Biblia ennyire érzékenyen rámutat arra, hogy vigyázzunk, be ne sapjanak bennünket, hiszen az egész emberi világtörténelem miből indult ki? Hát egy becsapásból, nem? Hát az egész történelem egy becsapásból indult ki. Isten megteremti az első emberpárt, örök életre teremti, és jön Sátán, és azt mondja, hogy hát én is adok nektek örök életet, nem fogtok meghalni, de tegyétek azt, amit az Isten megtiltott nektek. Isten örök életet teremtett, és ezt mondja, hogy így érhitek el az örök életet. Hát én is azt mondom, hogy örök életek, csak éppen ellenkező módon cselekedjetek, mint ahogy az Isten mondta. Egy rendkívüli becsapással kezdődik a világtörténelmünk, sajnos az első emberpár ennek felül, és Éva mondja is a bűneset után, hogy a kígyó ámított el engem. Igen, egy ámítással kezdődik a világtörténelmünk, és azóta is a történelmünk az egyre nagyobb ámításokba megy bele. Lényegileg ma az ámítások sorozata olyan nagy, hogy ha Biblia nélkül gondolkodunk, teljesen biztos, ha nem az egyik utcasarkon csapnak be, akkor a másikon fognak becsapni. Ha a Bibliával gondolkodunk, ha valóban hiszünk az Isten szavának, az Isten jövendőléseinek, akkor tudjuk azt, hogy mindig a dolgok mögé kell nézni, mindig mérlegre kell helyezni a dolgokat, ne legyünk naívak. Ne mondjuk azt, hogy az a szeretetteljes ember, aki szép szavakat tud mondani, aki sokszor olyan kimódoltan nyugodt, csöndes, mosolyog, ad, látszólag odaadja a vagyonát, szétosztja, és még az életét sem kiméli. Emögött még bőven elférhet az önzés, ott van a démoni világ, ez nem a szeretet. Tehát a szeretet himnusza ezért kezdődik azzal, hogy mi nem a szeretet. Azzal fogunk foglalkozni a sorozatuk során, hogy viszont majd mi a szeretet. De egy rövid verset hallgassunk meg erről. Egy 17. századi angol költőnek, George Herbertnek a verse. Ha a költészet történetében jó verseket akarunk olvasni, Bibliához közeli, valóban lelki-szellemi töltésű verseket, mindenki ezt mondja, ha valamire való irodalmát, irodalomtörténészt megtetszene kérdezni, rögtön mondja, aki csak egy kicsit is ismeri a világirodalmat, menj az angol metafizikus költőkhöz. Az angol metafizikus költészet egy egész kivételes jelensége a világirodalomnak, amikor csoportban léptek fel olyan költők, akik komolyan vették a Bibliát. Tehát nem mondjuk egy Dante volt, vagy nem tudom én, egy Balassi, vagy nem tudom én mi, nagyon nagy költők és nagyon nagy hívő verseik is vannak, de hogy csoportban megjelenik egy fél tucat költő, aki nagyon nagy verseket ír, így például a Herbert is az Agónia című versét, három versszak lesz az egész, de nagyon tessenek figyelni, mert rövid, tömör, de talán hallásra, nem is olvasásra adja ki a lényegét, miről szól a vers. Azt mondja Herbert, a világon az emberek sok mindent felkutattak. A filozófusok sok mindent megmértek, latra vetettek, fönt jártak a felhőkben is, kis ironikus oldalvágás, sokszor légvárakat épített az emberi gondolkodás, az emberi kultúra, de egy valamire a filozófusok nem tudtak választani, illetve két valamire. Az egyik, hogy mi a bűn, a másik, hogy mi a szeretet. Ez a két dolog. És ebben nagyon nagy igazsága van az angol metafizikus költőknek, többen is írnak erről a témáról verset, mert ha végig tetszenek nézni a filozófia történetet, vagy az általános kultúra és művelődés történetet, az a megdöbbentő tapasztalatunk támad, hogy az emberek a bűn problémájával nem tudtak mit kezdeni. A rossz problémájával. Mi a rossz? Mitől van a rossz? Mi az, hogy rossz? Milyen rombolást hozott létre az ember életben? Egyszerűen a rossz problémája a legnagyobb hiánya az emberi gondolkodásnak. És ha a rossz a bűn problémája nagy hiány, akkor a másik pólus is nagy hiány, akkor a szeretet is nagy hiány. És a vers utolsó két versszak arról szól, hogy aki meg akarja tudni, hogy mi a rossz, az olvass el a Getsemáné kertbeli jelenetet. És aki meg akarja tudni, hogy mi a jó és mi a szeretet, az pedig olvass el a keresztrefeszítés történetét. Csak rövid utalások, de a rövid utalásokat azonban szétbontja. Az első történet, ugye, hogy mi a rossz, hogy Jézusnak miért kellett vérverítékkel küzdeni a Getsemáné kertben, és a második történetet pedig belefoglalja az úrvacsorába, vagyis a keresztényeknek abba a gyakorlatába, amit Jézus megparancsolt, amit Jézus előírt, hogy az a keresztény, aki megismerte, hogy mi a szeretet, és nem akarja elveszíteni, hogy mi a szeretet, az mindig gondolja végig, magához véve az általa alapított szent jegyeket, amiket Jézus az utolsó vacsorán kiosztott, gondolja végig, hogy miért kellett az Istennek meghalnia, és hogyan vállalhatta az Istent, hogy meghal. Miféle szeretet az, hogy a teremtő meghal a teremtményeiért, a szeretetet Istentől lehet megtanulni. Az emberi világban se a bűnt nem lehet, se a szeretetet. Az Isten igéjéből, a Bibliából viszont mind a kettőt meg lehet tanulni. Nagyon rövid a vers, ezért beszéltem róla többet. Megtalálható a Milton és az angol barokk költői című kötetben, tehát Milton és az angol barokk költői, az úgynevezett metafizikus költőktől egy válogatás, és eközben Herbertnek az Agónia című vers, amelyet Takács Zsuzsa fordított.
George Herbert, Agónia, Takács Zsuzsa fordítása. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, sétáltak fenn az ég felhőiben, de van, mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek, és e két dolog, a bűn és a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vért fakaszt. A bűn présében üldözi a kín, ádáz étkét az erek útjain. Ki szeretetre szomjazik, a fenséges nedűt ízlelje meg. Minek forrást a dárda hegye nyit, s ízlelte jobbat, mondja meg. A szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom.
Kedves hallgatók, ez volt tehát az első előadásunk, amelynek a végén nézzük meg azt a képzőművészet történeti áttekintést, ami talán hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyünk naívak. A mai világban, ahogy szokták mondani, nem is Isten tagadják annyira az emberek. Isten létét még úgy, ahogy legalább szavakban elfogadják. A mai világban a leginkább tagadott valóság Sátánnak a valósága. Ehhez sajnos hozzájárult a művészet is, amikor Sátánt úgy mutatták be, hogy bemutatták. Én szeretném önöknek levetíteni azt, ami Jézus kifejezéséből, hogy kicsoda Sátán, származóan a Biblia más részein is feltűnik, hiszen a Biblia 4 alkalommal beszél arról, hogy Sátán hogyan született meg. Ezt gondolom már sokan kívülről tudják, akik járnak több éve az előadásokra. Ez Ezékiel könyve 28. fejezete, Ézsaiás könyve 14. fejezete, a János 8.44 és a Jelenések könyve 12. fejezete, hogy hogyan született meg Sátán, és hogyan lett az Isten egyik legszebb és legokosabb teremtményéből egy hasad személyiség, tehát szeretet nélkül való lény, ezt kellett volna bemutatnia a képzőművészeti feldolgozásoknak. Sajnos ezt nem mutatták be, de hát én nekem viszont ezt be kell mutatnom. Tehát áttekintjük ezeket a feldolgozásokat, kérném szépen, most új lett a termünk, látjuk, nagyon szép falfelületünk van, jól meg tudjuk nézni ezeket a képeket. Igen. Egy 11. századi feldolgozással kezdjük az áttekintésünket. A híres Hildesheimi katedrálisban látható ez a miniatúra, amely Mihály küzdelmét a sárkánnyal beszéli el. A Jelenések könyve 12. fejezetében, tehát az egyik visszautalás, a 4 visszautalás közül az egyik, ami Sátán megszületésére hivatkozik, ez a Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, hogy Sátán ez a végtelen bölcsességű angyalfejedelem, akit az Isten jónak teremtett, amikor fellázadt Istennel szemben már a mennyben, már a föld teremtése előtt, akkor Isten nem hatalommal vetette el magától, vagy győzte le, hanem Jézust küldte el, hogy győzze meg a mennyben Sátánt a lázadása alaptalanságáról. A szöveg pontosan így hangzik, lő nagy viaskodás a mennyben, Mihály és az ő angyalai, és Sárkány és az ő angyalai viaskodtak, de nem vehettek rajtuk diadalmat. Ezt a már, ugye, hogy említettem, 11. századtól, tehát a középkor derekától a Biblia magyarázatok teljesen eltorzítják, a képzőművészet pedig teljesen félreértés, kialakul ez az ábrázolási mód. Ez például egy templom bejáratnak az ajtaján egy ilyen dombormű, amelyen szintén Mihályt látjuk középütt, és itt jobbra lent pedig a sárkánnyal jelképezett ördögöt. Tehát egy fizikai küzdelemnek mutatták be ezt a viaskodást, ami a Bibliából teljesen egyértelmű, hogy itt nem fizikai küzdelem volt, mert akkor Isten a szempillantás tört része alatt megsemmisíthette volna a gonoszt, hiszen az Isten és a teremtő Isten és a teremtmény Sátán közötti fizikai küzdelem az teljesen egyenlőtlen. Ez egy erkölcsi küzdelem volt. Most ezt az erkölcsi küzdelmet, ez már a reneszánsz felé megyünk, és a Mihály ábrázolások Krisztustól függetlenedve egy angyal ábrázolási formát fejlesztettek ki, már ilyen vérben és páncélban megjelenő Mihály angyalról beszélnek, amit persze az egyre inkább szekularizálódó ábrázolások kezdenek emberivé torzítani. A keleti kereszténységben is hasonló ábrázolás fejlődik ki, ott meg külön Mihály kultusz is van, ugye a nyugati kereszténységben is ugye a Mihály nap kultusza, és amikor már a 14. században érünk Bertrán mesternek a hamburgi oltárához, ott már azt látjuk, hogy ez a viaskodás azt is maga után vonta, hogy Isten letaszítja a mennyből ezeket a gonosz lényeket, Sátánt és a démoni világot, ezért látjuk, hogy jönnek le a földre, ez is félreértés a Jelenések könyve 12. fejezetének, ott egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten, mint angyalt nem használhatta többé Sátánt, és a köréje gyűlt egyharmad részét az angyaloknak. Szó sem volt arról, hogy Isten fizikai erőt használt volna, még kevésbé azt, hogy véglegesen elűzte volna magától ezt a világot, hiszen Jób könyve tanúsága szerint még Sátánnak Krisztus előtt bejárása van a mennybe. Csak Krisztus halálával kell, hogy a mennyet elhagyja, mert az a döntő erkölcsi csapás, amit Isten mér Sátánra, tehát még egyszer mondanám, itt a maga képzőművészet is hibás abban, hogy emberekben téves gondolatokat ültetett el, mint hogyha valami fizikai küzdelem lett volna Sátánnal szemben. Szintén hibás elgondolás, amit a franciaországi Brioude falfestményén láthatunk, mintha Sátán valamilyen csúf, visszataszító gonosz lény lenne. Kifejezetten úgy beszél Sátánról a Szentírás, hogy ő be tud öltözni világosság angyalának. Külső látszatra Sátán nagyon sok szép dolgot produkál, mondhatnám, hogy a legtöbb szép dolog mögött a Földön sátáni szándékok vannak, a velejében romlott és visszataszító, de hazugsággal leplezi a velejét. És ezért az olyan feldolgozások, amelyek a középkorban aztán elterjedtek, hogy Sátán ugye a pokolba viszi az embereket, és Jézus, amikor meghalt, akkor szállt alá a poklokra, és akkor fölhozza Ádám Évától fogva a prédikálása során az embereket. Ez megint csak teljesen idegen a Bibliától. Péter első levele 3. fejezetében nem erről van szó, hanem Jézusnak az özönvíz előtti küzdelméről az emberiségért. Ez az egész pokolra szállás a 4. század végétől kifejlődő egyházi tanítás, amelyet megspékelnek a középkorban különböző babonás hiedelmekkel. Jézus, amikor meghalt, sehova nem szállt, pokolra legfőképp nem, mint hogy nem létezik, de még a mennybe sem ment Jézus, hiszen amikor meghalt, akkor ő is osztozott az emberi sorsban, és 3 napig nyugodott a sírban öntudatlanul. A feltámadás, illetve az ilyen halál utáni élet kizárja egymást. A következő nagy témánk a hullócsillagok, Zichy Mihálynak a ma Zala faluban, Somogy megyében látható emlékmúzeumában van ez a kép. A hullócsillag a Bibliában valóban mindig Sátánnak és a démoni világnak, tehát bukott angyaloknak a jelképe. Ez a romantikában ötvöződik a görög szirén kultusszal, és így a rossz mitológizálódik az európai gondolkodásban. Egy kicsi Biblia, egy kicsi görög felfogás, és a nem véletlen az sem, hogy a rosszat ha kétféle ember közül az egyikre hárítják. Hát nem a férfiakra, mert ők az erősebbek, hanem a nőkre. A szirének és a gonoszok tehát a nők. Zicsinek persze vannak más megfogásai is, például sátánt is, mint egy ilyen